mi rendünk szerint az igehirdetésben is érzékeltetni kell, hogy a virágvasárnap az nem egy kiragadható ünnep ebből a történés sorból. Itt nem feltétlenül a vidámság, nem feltétlenül az a hurrá optimizmus kell, hogy megjelenjen, hanem visszanézve húsvét felől, a nagy heti események felől kapja meg az értelmét virágvasárnap is. Önmagában félrevezető, önmagában egy hamis Krisztus képet adna, és hát nyilván a kereszténység tudta ezt, hogy ezzel nem szabad így élni, úgyhogy ma is én azt hiszem, hogy elég visszafogott ünnep ez, számon tartjuk, természetesen kiemelt napként kezeljük, de semmiképpen nem a kontextusból, a szövegkörnyezetből és a történés környezetéből kiragadva kezeljük.
Ha a Biblia nyomán tekintjük végig a nagyheti eseményeket, különös jelentőséggel bírhat ugyebár az úrvacsora is, hiszen ez nem csak a bibliai történet szempontjából, hanem a keresztény világ szempontjából is egy döntő momentum, a mai napig ható momentum.
Így van. Igazából az a szent három nap, amit így szoktunk számon tartani, és hát a nagy hét igazi beindulása az nem hétfőn, kedden és szerdán van, hanem igazából nagy csütörtökkel kezdődik. A nagy csütörtök esti utolsó vacsora az egy nagyon fontos momentum valóban, és hát minden úrvacsora osztás alkalmával ezt idézzük fel, erre tekintünk vissza, úgyhogy ez egy nagyon, nagyon fontos este a kereszténység szempontjából, és az sem hanyagolható el, hogy azért történt ott más is, mert a nyitánya az úrvacsorának a lábmosás történet, ahol Péter nagyon szabadkozik, hogy az én lábamat nem mosod meg, nem akarja a mestert, Jézust szolgai szerepben látni, de ennek is jel értelme van, és el is magyarázza Jézus Péternek, hogy mi a jel értelme, ahogyan én cselekedtem veletek, úgy kell nektek is cselekedni. Bennem ez a mozzanat és ez az üzenet mindig összekapcsolódik a templomtisztítás történetével, mert Jézus egyik nagyon fontos küldetés része az, hogy rendbe tegye az Isten képet az emberben, hogy azt az Istent lássuk, aki a Jézus Krisztus atya, aki miatt van minden Isten tisztelet, aki miatt nem mindegy, hogy ott mi történik a templomban, az ő imádásának az ürügye alatt, meg kell tisztulni az Isten tiszteletnek. De Jézusnak az sem mindegy, hogy milyen az emberek közötti viszony és az ember tisztelet a tanítványi körön belül, hogy viseltetnek egymással. És hát itt azzal kezdődik az este, hogy miközben nagyon készülnek, nagyon buzgón erre az ősi zsidó páskavacsorára, amelyben emlékeznek az egykori Egyiptomból való megszabadulásra, aközben veszekszenek a tanítványok, és azon vitatkoznak, hogy ki a nagyobb, ki az első, ki a fő tanítvány, ki a még főbb tanítvány, és ez nyilván Jézusnak nem maradhat megjegyzés nélkül, hanem látja, hogy szükséges tanítani másról is, mert ahogyan rosszul lehet Istent tisztelni, úgy rosszul lehet az embert is tisztelni, és legtöbbször a saját önérzetünkkel van a baj, mert az ember talán kicsit magasabbra tagsálja a saját helyét egy bizonyos csoportban, körben, ahogy a tanítványokkal is megesett, és Jézusnak helyre kell rakni az embertiszteletet is a tanítványi körben. Ő nem mehet el úgy ebből a földi életből, vagy nem fejezheti be úgy a tanító munkásságát a fizikai jelenlét alkalmával, hogy erre ne hívja fel a figyelmet, és azt mondja, hogy ahogyan én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást, és erről fogja megismerni majd mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, hogyha így szeretitek egymást. És ez nagy tanítása az egyház számára, amelyik tudjuk jól az egyház történet intő példáját, hogy hányszor belebukott már ebbe a csaptába, hogy a hierarchizálódásban, a aláfölé rendeltségben elkövették emberek, nagyon gyarló emberek azt a bűnt, hogy a másik keresztényt, a másik hívőt nem nézte talán még emberszámba sem, és nem történhet meg az, ha igazán egyház az egyház, hogy ott ne jól szeressük, és ne jól tiszteljük, ne helyesen becsüljük meg egymást. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagy történet ebből a szempontból, hogy pont azt a Pétert teszi helyre Jézus, akiben mindig túltengett ez a fajta önbizalom, és meg kellett tanulnia Péternek, hogy Jézus másként gondolja ezt, és aki az ő szolgálatába szegődik, annak ugyanígy kell cselekedni. És ez nem feltétlenül a lábmosásnak a megcselekvése, hanem az, amit üzen ez a megalázkodás, ez a rabszolgamunkát elvégzés a másikért, ez nagy üzenet. Én azt gondolom, hogy az egyház hagyományában és a nagy hét rendjében az mindig egy érdekes pillanat, amikor a lábmosást éppen a római pápa gyakorolja. Én most már évek óta látom, hogy ha pár másodpercre is, de van tudósítás a televízió csatornákon is ezekről a pillanatokról, hogy kiválasztott mindenféle bőrszínű és mindenféle korú embertársaknak a lábát megmossa a nagycsütörtök esti mise keretében. Érdekes minden esetre, és azt is tudjuk, hogy az adventista felekezet pedig sákramentumként tiszteli, és az úrvacsora megünneplése helyett ők a lábmosást gyakorolják a maguk belső köreiben. De hát természetesen a nagycsütörtök döntő pillanata, amelyik hittitokká avatja számunkra is ezt a cselekménysort, az utolsó vacsora, amelyben Jézus önmagára vonatkoztatja a szent jegyeket, és átértelmezi a régi szabadítást egy mostani szabadításra, egy népi keretben átélt régi szabadulást egy olyan kitágítással, amelyik világméretű szabadítást jelent annak, aki hisz Jézus Krisztusban, és megmutatja benne azt, hogy mi fog vele történni, és hogy ez mire való. Igen, meg fogják törni, ki fog ömleni a vére, de ennek az lesz az eredménye, hogy ebből erő származik, mint ahogy a fizikai erőnket az étel adja, és szomjan halnánk, hogyha nem innánk, ugyanígy Krisztus nélkül az övéi elpusztulnának. Nagyon sok gyülekezetben tartják is a nagycsütörtök estét, és hiába van húsvétkor úrvacsora, azért a szereztetés estéjére emlékezve egy különlegesen bensőséges, szép úrvacsorai alkalom szokott lenni, ami talán nem is annyira a tömegekről híres, hanem arról, hogy itt a gyülekezet legszűkebb, inkább a Bibliával táplálkozó közössége vesz úrvacsorát, a bibliakörösök, a presbiterek. Én magam is voltam ilyen gyülekezetben, Nyíregyházán, ezt gyakorolta a Nyíregyházi Református Gyülekezet. Mindig különleges és szép bensőséges alkalom volt.